Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és ez a vers, amit elmondott Marika, ez az adi vers, ez nagyon kapcsolódik ahhoz az ige vershez, amit szeretnék most felolvasni nektek, és kérlek benneteket, hogy ti is az úrvacsorai ige hirdetésünk alapigéjét, ha van nálatok szentírás, akkor lapozzátok fel, és olvassuk el Zakariás könyve 12. fejezet 10. versét. Tehát Zakariás próféta könyve, ugye az utolsó előtti kis prófétaírat, így könnyebb lesz talán megtalálni, 12. fejezetének a 10. versét olvasom. Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek, és pontosított fordítás szerint, és könyörgésnek lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. Különleges ige Zakariás prófétától Jézus előtt, mintegy 600 évvel keresztáldozata előtt iratott le ez az ige vers. És nagy bántorítás rejlik benne, amit tulajdonképpen a korai eső idejében már egyszer megvalósult, de most a késői eső előtti időszakban is meg kell valósulnia ennek az ige versnek, és ez személyesen és közösségileg egyaránt valósulhat meg. Az utána lévő sírásról azért nem beszélünk, és nem olvasom fel, mert kétféle sírásról van szó. Azaz a bizonyos haddad-rimoni síralom a Megidó völgyében, az a sajnos az elveszendő, gonosz embereknek a síralma, az elveszettségük és az elveszésük miatt, hogy elodázták a megtérés lehetőségét, és nem hallgattak az Isten szavára, olvashatjuk itt a folytatásban. Ezért a 10. versben egy másfajta sírásról, egy pozitív sírásról beszél. Ez a pozitív sírás, amiről a 10. vers szól. Így szól, hogy Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörgésnek lelkét, és rám tekintenek, ezek után, olvashatjuk az igében, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és itt a nyelvtani logika miatt muszáj itt a fordítást is pontosítanunk, mert az eredetiben is így van, és siratják magukat. Ugye látjuk itt, hogy rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt. Hát ha azt mondja, itt Jézus beszél, itt Jézus szólal meg, hogy rám tekintenek, akit átszegeztek. Ugye kit szegeztek át? Hát Jézust. Akkor kit siratják őt? Nem, hát magukat. Ha rám tekintenek, siratják magukat, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána. Kedves gyülekezet, azt hiszem, hogy úrvacsorakor jó átgondolni ezeket a gondolatokat, hogy mikor tudunk igazán hitelesen úrvacsorát venni, és mikor lesz igazán hiteles az a szövetség megújítás, ami magát a szövetség megkötésekor is hitelesnek kellett, hogy legyen. Ugye itt negyed évvel ezelőtt, amikor volt Juditnak a vallástétele, akkor arról beszéltem, ha jól emlékszem, hogy mindannyian a megtérésünkkor, ami a megtérésünket jelentette, az Krisztus áldozatának a megértése volt. Amikor megértettük, hogy értem, helyettem és miattam kellett Jézusnak meghalnia. Amikor megértjük, hogy miattam, értem és helyettem halt meg Jézus, akkor az nem maradhat változás nélkül az életünkben. És ugyanerről beszél itt Zakariás próféta, csak egy kicsit még fel is vezeti azt, hogy mikor érthetjük meg mélyen Krisztus áldozatát. Pontosabban, mikor fogunk Krisztus áldozatával komolyan foglalkozni? mikor tudunk igazán Krisztus áldozatára komolyan odafigyelni. Meg kell, hogy előzze az, amiről itt beszél az ige, Zakariás próféta, hogy Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és a könyörgésnek lelkét, és ezután mondja azt, hogy és rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják magukat. Mikor tudunk mi Krisztusra tekinteni? Mikor fogunk, és igazán mikor, most nem csak úgy egy pillantás, hogy gondoljunk Jézusra, hogy mit tett értünk, meg meghalt, hanem amikor úgy odaszegezzük a tekintetünket a keresztre, mert nincs más reménységünk. Nagyon szép az igében, hogy azt mondja az ige egyáltalán, hogy rám tekintenek, akit átszegeztek. Az első kérdés így szól, hogy az elmúlt időben, vagy az életünkben, a hétköznapjainkban hányszor szoktunk úgy rátekinteni arra, akit átszegeztek? Nyilván az úrvacsora ennek a legaktuálisabb és a legidőszerűbb alkalma, csak ez én úgy gondolom, hogy nagyon kevés negyed évente. Na de ha ekkor negyed évente egyszer-egyszer megtörténik, és ez őszintén történik meg, akkor az sok erőt tud adni az elkövetkezendő időkre is. Mikor történhet meg az testvérek velünk, hogy mi tényleg odaszegezzük a tekintetünket a Krisztusra, akit odaszegeztek a keresztre, és abból még az is következhet, hogy siratják magukat, vagyis siratjuk magunkat. De miért? Hát az igevers azt mondja, hogy akkor tud ez megvalósulni valójában, hogy őszintén Krisztus áldozatával tudunk azonosulni, és ez olyan mélyen hat ránk, hogy siratjuk magunkat, hogyha előtte kitöltetik ránk a kegyelemnek és a könyörgésnek lelke. Ha a kegyelemnek és a könyörgésnek a lelke arra késztet bennünket, hogy most nincs más választásunk, nekünk nincs más reménységünk, nincs más vigasztalásunk ebben az életben, csak hogyha feltekintünk a keresztre. Mit jelent ez a kifejezés, hogy kegyelemnek lelke és könyörgésnek lelke? Ugye a kegyelem szót azt nagyjából úgy be tudjuk határolni, hogy az mit jelent ezt a fogalmat. Azt jelenti, hogy rádöbbenünk arra, hogy kegyelemre szorulunk. Ekkor árad ki ránk a kegyelem lelke, hogyha ha nagyon elveszettnek érezzük magunkat. Aki nagyon elveszettnek érzi magát, aznak nincs más reménysége, mint a kegyelembe kapaszkodni. Mert addig, amíg nem érzi magát annyira elveszettnek, addig tud megoldásokat találni az életében. Majd összeszedem magam, majd jobb leszek, majd a másik se jobb nálam, én se vagyok olyan rossz, meg majd igyekszem a dolgokat jól csinálni ezután. Ez még az emberi erő, ez a törvény cselekedeteiből való megigazulás. Ugye ez nem a hitáltali megigazulás, nem a kegyelemre épül ez a felemelkedés és megigazulás. Szeretném a példát felidézni, hogy mikor történt az őskereszt az apostolok korában, hogy egy tanítványt említsünk csak. Most először csak egy tanítványt, és aztán majd a többit is, hogy kiárat rá a kegyelemnek lelke. Mikor tudott kiáradni egy tanítványra a kegyelemnek lelke? Egyetlen egy tanítvány. És olyan látványos volt az életében ez hogy kegyelembe kapaszkodott. Nem. Még Krisztus áldozata előtt vagyunk ráadásul. Krisztus áldozata előtt vagyunk. Péter. Azért gondoljuk meg, hogy mit csinált Péter. Mit tett Péter? megtagadta Jézust nem is akárhogyan, annak ellenére, hogy mit mondott előtte, még egy pár órával előtte, hogy igen, ha mindenki elhagy is, én, Uram, ha ők megteszik is, én nem, kész vagyok tömlőcre és halára is menni veled. És pár órával később pedig ott a főpap udvarában, ott valahogy úgy alakultak a beszélgetések meg a helyzetek, hogy bekövetkezett az, amit Jézus mondott neki, hogy háromszor fogsz megtagadni ezen az éjszakán, mikor a kakas megszólal. És testvérek, azon gondolkodtam el, hogy a kegyelem igazából ezután tudott csak Péterre kiáradni, amikor ezt így átélte. Most ezzel nem a bűnét akarjuk túlértékelni, hogy hát ez kellett ahhoz, hogy a kegyelmet megtapasztalja, de hogy Péter itt tört össze, ez után tört össze igazán, amikor rádöbbent arra, hogy mit tett. Az a mester, akiért tényleg is, tegyük fel a kérdést, hogy ez egy ilyen szónoki színészkedés volt, hogy én képes lennék meghalni, érted, tömlőcre és halára. Ez csak egy olyan kicsúszott a száján, hogy valami nagyot mondjon Péter. Nem. Én szerintem nem. Ő ezt halálos komolyan is gondolta, és még Ellen White is írja, hogy nagyon komoly, halálos komolyan mondta Péter ezt Jézusnak, és így is gondolta, hogy ha olyan alakul, úgy alakul a helyzet, akkor ő képes lenne ezt megtenni. De, hogy folytatódik az idézet? De nem ismerte önmagát. De nem ismerte önmagát, hogy szívében, rejtetten, a természetében bűnös elemek vannak, amiket a körülmények felszínre hoznak, és megláthatja, hogy milyen a jelleme. Most szeretném azt tőletek megkérdezni, hogy amikor így úrvacsorát veszünk, nekünk juthat ilyen eszünkbe, hogy mi is megtagadtuk Jézust az elmúlt időben, az elmúlt negyed évben. De nem úgy, ahogy Péter Jézust, hogy úgy nyíltan és ott a látványosan. Ismeritek azt az igét, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az emberek előtt, de aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is meg kell, hogy tagadjam a mennyei atyám előtt. És akkor emlékeztek rá, hogy Ellen White a Jézus élete című könyvben ezt hogyan értelmezi, ezt a megtagadást. És csak szóban idézem fel, hogyan, mivel tagadhatjuk meg a mestert? Nem azzal, hogy na én nem vállalom a hármas angyali üzenet hirdetését, nem vállalom, hogy én adventista vagyok, bár szerintem ez elő szokott fordulni, és azt olyan pozitívan szoktuk mondani, hogy hát mi azért nem mondogassuk, hogy milyen felekezethez tartozunk. Ez mindenkinek a szíve joga, hogy ezt mennyire vállalja fel. Nem is a felekezetet kell fölvállalni, hanem Krisztust. Krisztust. És mit írott Ellen White, hogy mivel tagadhatjuk meg Jézust? Azt írja, hogy gonosz beszéddel, másokat megítélő szavakkal, sötétségben lakozással, rossz lelkülettel, amikor nem a szerítségnek és nem az alázatnak a lelkülete jellemezett bennünket, hanem a büszkeségnek a kivagyiságnak a lelkülete, amikor indulatosak és kemények voltunk emberekkel szemben, helyzetekben, ezzel megtagadtuk a mestert. Ezzel megtagadtuk Jézust. A magunkért éléssel, a magunk akaratának, még ilyet is mondta, hogy amikor a magunk akaratát akartuk követni, mikor csökönyössel ragaszkodtunk ahhoz, hogy ez legyen, amit én akarok, ezzel is megtagadtuk a mestert. Szóval minden ilyen lelkületbeli, jellembeli hibával tulajdonképpen mi megtagadtuk Jézust. De nem kell kétségbe esnünk, ahogy Péter sem úgy, hogy hát ilyen szörnyű ember vagyok, hanem olyan csodálatos, amit olvashatunk utána Pétertől, amikor ez megtörtént, háromszor tagadta meg a mestert, akkor mi történt ezután? És Jézus Péter tekintetével találkozott, és így olvashatjuk, hogy Péter szíve összetört. Péter szíve összetört, amikor a bűnei következtében látta, hogy a mestere szeliden, szeretettel tekint rá a bűnei ellenére is. A megtagadása csúfos, kell nagyon-nagyon nagy fájdalmat okozó megtagadása, amivel Jézust megtagadta. Ennek ellenére szeliden és szeretettel tekintett Péterre, hogy látod, én ezt tudtam előre. Én tudtam, én megmondtam. Nem hittél nekem. És ekkor töltetett ki a kegyelem lelke Péterre. Ez a kegyelem lelkének a kitöltése, én úgy gondolom, amikor összetörik az ember szíve, amikor megtörik az ember szíve, amikor írja is, hogy a Zsoltárokban olvashatunk ilyent, hogy én a megtört szívhez közel vagyok. Közel vagyok a megtört szívűekhez. Ez a kegyelem. Amikor megtörik az ember szíve, visszaemlékezik arra, hogy én hányszor és hányszor okoztam fájdalmat a mesteremnek, és ő mégis szeretettel nézett rám. Hány és hány alkalommal szégyenítettem meg Jézust az emberek előtt, a családomban, a munkahelyemen, a szomszédok előtt. Hányszor voltam olyan kemény, hányszor tudtam indulatba jönni, amikor emberek kellemetlenséget okoztak nekem, azt nem szeriden kezeltem, hanem indulattal. Amikor mindez eszünkbe jut, és ezért nem félünk az Istentől, és nem attól félünk, hogy ő ezután nem szeret minket, hanem valóban meglátjuk az ő kegyelmét ennek ellenére is, akkor kitöltetik a kegyelem lelke ránk. És persze a könyörgésnek a lelke is, mert ezután könyörgünk, ezután tudunk igazán imádkozni Istenhez. Bűneink bocsánatáért. Ekkor tudunk igazán könyörögni hozzá még ezzel, hogy a kegyelemet megtapasztaltuk, az annál inkább fogunk az Istenhez menni. Annál inkább keressük az ő jelenlétét. Annál inkább sírunk a bűneinken. És persze gondolkodunk a jóvátételen is, de annál inkább tudunk a keresztre tekinteni. Nem tudom, voltatok-e úgy az életetekben, amikor ennyire nagyon összetörtnek éreztétek magatokat, és elkeseredtetek a bűneitek miatt, és eszetekbe jutott a kereszt. Volt ilyen? Nem mindig jut eszébe az embernek, hogy de hát Jézus pont ezekért a bűneimért halt meg. Éppen ezért szenvedett Jézus ennyit. Éppen az én bűneim okozták az ő fájdalmát, az ő sebzettségét. Éppen ezek a bűnök sebezték meg őt, amivel én is megsebeztem embereket, és ebbe halt bele Jézus. Ebbe kellett belehalnia Jézusnak. Ezekbe a bűneimbe. És amikor az emberre kiárad a Szentlélek, ugye a kegyelemnek és a könyörgés lelke, akkor tud igazán rátekinteni, akit által szegeztek. És mi történik ezután? Rátekintek, akit által szegeztek, és siratják magukat, amint siratják az egyszülött fiút. Nem Jézus siratjuk, hanem az fáj, hogy ezt én okoztam neki. Az okoz fájdalmat, hogy Jézusnak ezekért a bűneimért kellett meghalnia. A te bűnödért, az én bűnömért és mindannyiunk bűnéért kellett tényleg a kárhozat halálával szembenéznie. Azzal a sötétséggel, amire nincs bocsánat. Jézus úgy érezte, hogy erre nincs bocsánat. Arra a temérdek bűnre, amit az emberiség elkövetett és amit magára vett, hogy az a kárhozat sötétségével arányos büntetést érdemel. És ezekre az atyától nincs kegyelem, nincs bocsánat. Jézusnak ezzel kellett szembesülnie, hogy, hogy milyen az, amikor magára marad az ember a bűneivel. De nekünk nem kell ezzel szembesülni, hogy magunkra maradunk a bűneinkkel, hanem csak nézzünk fel arra, akit által szegeztek a mi bűneinkért. És szomorkodjunk azon, hogy ezt mi okoztuk neki. De ugyanakkor pedig reménykedjünk és bizakodjunk abban, hogy mindez már megbocsáttatott számunkra, hogy van bocsánat számunkra. És egy idézettel szeretném lezárni ezeket a gondolatokat, hogy amikor a keresztre tekintünk, akkor tényleg segítség számunkra, hogy ezeket a bűnöket Isten magára vette, most ne örlődj ezen. De nagyon sokszor nem tudunk nem örlődni. Nem tudunk nem gyötrődni a bűneinken. Ez olyan természetes számunkra, hogy nagyon szégyeljük magunkat, és nagyon el vagyunk keseredve. És olyan szép ez az idézet, amit Ellen White-nál találtam nem régen, jó pár hónappal ezelőtt a hegyi beszéd magyarázatában, a mi atyánk magyarázatában, a bocsásd meg a mi vétkeinket, hogy ezt szeretném nektek felidézni, hogy úgy menjünk mi a kenyérhez, úgy vegyük magunkhoz a szent jegyeket, hogy mi higgyünk abban, hogy tényleg megbocsátottak a bűneink. Hogy a kegyelemnek lelke és a könyörgés lelke, ha a kereszthez vezet minket, akkor biztosak lehetünk abban, hogy kegyelmet nyerünk. Nem? A kegyelem lelke azt fejezi ki, hogy kegyelmet nyertünk a keresztnél. Egy valamire van elengedhetetlenül szükségünk, hogy elnyerjük és továbbadjuk Isten megbocsátó szeretetét. Hogy elnyerjük és továbbadjuk Isten megbocsátó szeretetét. Elengedhetetlenül szükségünk van rá. Hogy elhiggyük Isten irántunk való szeretetét. Az ős ellenség mindenképpen azon mesterkedik, hogy ne ismerjük fel Isten szeretetét. Arra a gondolatra késztet, hogy hibáink és vétkeink súlyossága miatt az Úr egyrészt nem veszi figyelembe imáinkat, másrészt nem áld és nem ment meg minket. Valóban csak gyöngességet látunk magunkban, és semmit, ami a kegyelmébe ajánlhatna bennünket. És Sátán is azt súgja a fülünkbe, hogy hiába minden, nem tudjuk kiküszöbölni a jellem hibáinkat. Amikor Istenhez próbálunk folyamodni, újra és újra ez súgja a fülünkbe. Nincs értelme imádkoznod. Hát nem elkövetted ezt a gonoszságot megint? Hát nem vétkezel mindig újra és újra Isten ellen? Nem sérted meg állandóan a lelki ismeretedet? Mégis azt felelhetjük az ellenségnek, hogy Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amikor azt gondoljuk, hogy ha vétkezünk, Isten nem hallgatná meg imáinkat, akkor érkezett el igazán az imádkozás ideje a könyörgésnek lelke által. Lehet, hogy pirul az arcunk, lehet, hogy mély megalázottság érzést tölt el bennünket, ennek ellenére is imádkozzunk és higgyünk. Igaz beszédez teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Bűneink bocsánata, Istennel való megbékélésünk nem cselekedeteink jutalma. Nem azért nyerjük el, mert a bűnös érdemre tesz szert, hanem ajándék, amelynek Krisztus igazságossága az alapja. Kedves gyülekezet, ez az ajándék, amiben most részesülhetünk. Az úrvacsora fejezi ki legmélyebben, hogy Krisztus áldozata a miénk. Krisztus áldozatában megfürödhetünk, megmoshatjuk a ruháinkat. Krisztus áldozatában megtisztulhatunk, és oly mértékben tisztulhatunk meg, hogy a bűnbocsánat túláradó szeretete átalakíthatja a szívünket. Erre van szükségünk minden alkalommal, hogy a bűnbocsánat túláradó szeretete át is alakítsa a szívünket. Ne úgy aztán menjünk, aztán tovább vétkezzünk mindig ugyanúgy, hanem átalakuljon a szívünk, mert csak ez vezethet igazán az üdvösséghez. De ez a bűnbocsánat túláradó szeretete teheti meg az életünkben. És így menjünk majd a lábmosáshoz is, hogy Jézus megmossa a lábainkat, egymásnak megmosva a lábunkat, és felkínálja ezt a végtelen nagy kegyelmét, szeretetét nekünk, a bűnbocsánatot és a megtisztulást. Amen.